Kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásába nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves hallgatóim, kedves testvéreim! Eddig Tóthy Hamirről beszéltem, hogy mit tett Egerben. Most szeretném folytatni ugyanazt. Tóthy Hamir kispap Egerben nem feledkezik meg odaadó testvéreiről sem. Mégis édesanyjának ír leggyakrabban. Otthon tanuló kisebb testvérei észrevették, hogy amikor levél érkezik Egerből, édesanyjukra a levelek olyan jó hatással voltak, hogy még epegörcsei is elmúltak. Csak két első legjobb tanuló mehetett a hetedik osztály után haza egész a teljes vakációra. Többiek csak fél nyarat töltöttek oda-haza. Mikor én 1940-ben a kőszegi missziósházba kerültem, nekünk itt csak egy hónap szabadságunk volt egész évben. Hogy karácsonyra vagy húsvétra hazamegyünk, arról még nem is álmodtunk. Tihamér édesanyja csak remélni tudta, hogy fia az egész nyarat velük tölti. És valóban Tihamér megérkezett. Egy szép papikulát is hozott magából, tanárától kapta. Régi társai ismét köréját gyűltek. A régi szeretetet hallották ki csendes beszédéből, de még többet is. Gondolkodásmódja a reverendától még komolyabb lett. Minden nap templomba jár. Fegyelmezett életmódja miatt tisztelettel néztek rá. Ő pedig beszélt nekik vidám dolgokról is, komoly gondolatokról is. A kis Baross utcai ház kertjében megelevenedett az egri szeminárium. Beszélt a kispapokról, és csak hamar ismertem mindenki Tihamér kispap valamennyi osztálytársát. Elbeszélte nekik az egri székesegyház nevezetességeit, az ünnepi istentiszteletek menetét. Kispapok segítkeznek ilyenkor a miséző atyáknak. Kitüntetésnek számított ezek között lenni, már előző nap felolvasták a segítkezők neveit. Gyertyavivők mellett vannak tömjénesek, a szerpapok, és közre fogják a szentmisét bemutató kanonok urat. Az oltárszolgálat télén a szertartás mester áll. Mikor kivonulnak a szentébe nyíló sekrestyéből, minden lépés, minden mozdulat nyugodt és pontos. Hibázni nem szabad. A legritkább esetben történik meg, hogy valaki eltéveszti feladatát, hiszen minden figyelmüket összeszedik ilyenkor. Délben aztán valamennyien a kanonok úr vendégei, tehát minden jó, ha vége jó. ezeket a Tihamér körülvevő egész gyereksárák hamarosan megtanulta. Máskor a szemináriumi kárti játékról vagy az iskoláról beszélt. Közben aztán az egyházi év ünnepeinek szertartását is részletesen elmagyarázta. Így történt, hogy míg előtte csak elvétve ment, nagy időközben egy fiú a szemináriumban, az ő példája nyomán minden évben többen is meghallották az Úr hívó szavát. Jelenkeztek a papságra. Őket Tihamér nagy szeretettel irányította az ágri vagy a váci szemináriumba. A kirándulásokra tovább is vezette a fiúkat. Sokszor megtörődtek a Tiszába, majd csónakba szálltak és feleveztek a folyón. Amint megfelelő elhagyott Tisztáshoz értek, kikötöttek. Kukoricasütés után beszélgetés közben tértek haza. Titus öccséhez volt a legkedvesebb, jó barátok lesztek. Ébresztésről is Titus gondoskodott, a bátya történetesen otthon maradt. Ő volt a család élő naptára. Tihamér örült neki, hogy napirendjének pontos megtartásához benne támaszra talált. Mikor megyünk holnap, Titus kérdezte a Tihamér. 6:55 volt a válasz. A színidő előtt elején megegyezték, hogy minden nap korán kelnek. Tihamér 6 órakor már a templomba volt. Ha másnap valami miatt korábban kellett felkelni, Titus a kellő időben akkor is megadta a jelet. Első útja a ferencesek templomába vezetett. Minden nap minisztrált itt és gyakran járult a szentáldozáshoz. Mint kispap sokkal inkább otthon érezte magát a ferences atyáknál, mint eddig. Azok pedig még nagyobb szeretettel fogadták a régi kisfiú minisztránt. Vasárnap mindig vendégül látták a rendházban. Így ismerte meg Tihamér a ház belső életét is. Akkoriban folyt a rend reformálása. A pápa 1897-ben elrendelte a rendnek alapítója szellemében való megújulást. Ennek hatására szervezték a Szűz Máriáról, illetőleg a kapisztránói Szent Jánosról nevezett rendtartományokat. Ebbe az utóbbiba került a szolnoki ház is. Tihamér most kezdte mélyebben megismerni a ferences barátok szellemét, és lelkesedett érte. Megengedték, hogy otthon érezze magát a házban. Mihelyt hazaért, és társaitól kis időre félre tudott vonulni, egy jó könyvet vett elő. Abból olvasott, és időnként jegyzetelt magának. A lelkéletről szóló könyvekből rövid idő alatt kis könyvtárat gyűjtött össze. Jutalomdíjak és hazulról kapott kis összegek legnagyobb része erre szolgált. Édesanyja sorsának könnyítésére a tanulmányaihoz szükségesről is maga gondoskodott. Egerben is jeles tanuló volt, mint eddig mindenhol. A 8. osztály végén így áll a pénztárcája, 2111 korona 20 fillér. A kimutatás egyben azt is elárulja, hogy Tihamért egy éven belül mind szorgalmáért, mind példaszerű próba beszédeiért jutalomban részesítették. Éppen jó volt a megtakarított összeg arra, hogy a következő évre szükséges új dolgokat beszerezhessek. Eddig sokat beszéltem Tóth Tihamér szemináristáról, de még semmit sem mondtam el, hogy mi a szeminárium. Most pótlom mulasztásomat. A középkorban a papnevelés módja nem volt egységesen szabályozva. Ez részben azt is eredményezte, hogy a papságnak nem volt mindenhol elégséges képzése. A középkorban találtam egy zsinati iratot, amely szerint csak az lehet pap, aki jól tud énekelni. ha a rendrelát most is érvényben lenne, akkor én sohasem lettem volna pap. Ilyen részletes szabállyal találkozunk többször, de csak a tridenti zsinat hozott átható határozatokat. Szent Pál már Timóteushoz írt levelében meghatározza, milyeneknek kell lenni az egyházi előjáróknak. Így ír, igaz beszédesz, aki püspökségre vágyik, derék dolgot kíván. Éppen azért a püspöknek vethetetlennek, egyszer nősült férfinak, józannak, megfontoltnak, tisztességesnek, vendégszeretőnek, tanításra alkalmasnak kell lennie. Nem iszákosnak és verekedőnek, hanem szelidnek, nem viszálykodónak és kapzsinak, hanem olyannak, aki házát jól vezeti. Fiait engedelmességben és mindenképpen tisztességben tartja, hiszen aki a maga házát nem tudja vezetni, hogy tudná gondját viselni Isten egyházának. Ne legyen az újonnan megkeresztelt ember, nehogy felfuvalkodjék, és ugyanaz az ítélet érje, mint az ördögöt. A kívül lévők előtt jó tanúságot kell adnia, nehogy gyalázatba és az ördög kelepcéjébe essék. A diakonusok hasonlóképpen tisztességes emberek legyenek, nem kettős nyelvűek, nem a sok bor hívei, nem rut haszonlások, hanem olyanok, akik tiszta lelkiismerettel őrzik magukban a hit titkát. Először ezeket is próba alá kell vetni, és csak akkor szolgáljanak, ha kifogástalan. Azért írom neked ezt, hogy tudd, hogyan kell forgolódnod az Isten házába, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és szilárd alapja. Márpedig nyilvánvalóan nagy dolog a jámborság titka. Eddig így ír Szent Pál. Itt az apostol nem beszél a tudásról, hogy mit kell tudni ennek az embernek, hanem csak az árkörsről és a jámborságról. Ezek most is alapvető feltételek a papnevelés számára. A reformáció után az egyház legfontosabb eseménye a tridenti zsinat volt. A zsinat előírta, hogy minden egyházmegye állítson fel papnevelő intézetet. Ezen intézet neve szeminárium lett. Latin szó veteményes kártet jelent. Eredetileg a katolikus papnevelő intézeteket jelölték meg ezzel a szóval, de ezt átvette a későbbi közönséges nyelvhasználat is, és szakképzést értenek alatta. A régi rendszerben a marxista alapismeretek oktatása folyt a szemináriumokban, és volt pártörténeti szeminárium is. Nos, Magyarországon a papi szemináriumot először Olán Miklós érsek 1566-ban alapította, ahol annak idején 10 szeminarista lézengett. Ebben az időben a protestánsoknak 7 főiskolájuk volt pásztorai képzésére, a katolikusoknak csak egy szeminárium a 10 jelölttel. A nagyszombati szeminárium is megszűnt, majd Pázmány Péter idejében újraindult. 1648-ban a Nemzeti Zsinat mondta ki a központi szeminárium létrehozását. Majd létrejöttek és megalakultak az egyházmegyei szemináriumok is. Mária Terézia 1777-ben az egyetemet Budára helyezte. A szeminárium is oda került. Ebbe a szemináriumban már minden püspök küldhetett növendéket. Számuk akkoriban nem kevesebb, mint 324 volt. Ez nagy haladás volt, ha összehasonlítjuk Olán Miklós 10 szemináristájával. Ez számunkra is jel, hogy ne ijedjünk meg, ha a kispapok jelenleg kicsi számmal vannak Magyarországon. Jézus ígérte, hogy veletek maradok a világ végezetéig, és a Szentírás szava az, hogy szívem szerinti pásztorokat adok nektek. Ez azt jelenti, hogy Isten mindent megad, ami szükséges az egyház fennmaradására, Isten ígérete nem csalja meg az egyházat. Második József rendelete kimondta, hogy az általános szemináriumokat Pozsonyban, Egerben és Zágrába kell felállítani. Ezzel kivonta a növendékek nevelését a főpásztorok keze alul. A tiltakozások miatt végül is az Egri és a Zágrábi intézmények Pesten kerültek egyesítésre. A pálos rend és a központi szeminárium története összefonódik. A rendház 1715 és 1744 között épült. 1725-ben rakták le jelenlegi templom alapkövét. Az 1756-ban a rendtartomány székhelye lett. A megépült két emelet és pálos terem a magyar szellemi újjászületés központjává vált. A rend feloszlatása után 1786-ban az épületet a teológiai kar kapta meg, mint központi szemináriumot. Az első Ferenc által újjászervezett pesti általános szeminárium 1805. november 1-én nyílt meg. 1834-től királyi rendelet értelmében minden teológiai tanárnak kötelezővé vált a doktorátus. 1838 tavaszán a nagy árvíz miatt másfél hónapig szünetelt az oktatás. 1844-től az egyetemen a hivatalos nyelv a magyar lett, a hittudományi karon azonban többfelé latinul folyt a munka. De nem csak a királyok szóltak bele a szemináriumok életében, hanem a köztársaság is. Több szemináriumot összevontak, illetve bezártak 1945 után kormányrendelettel. Tiamér a nyári szünetben kapta meg otthon az értesítést ezzel a szöveggel, örömmel hozom tudomására, hogy a bíboros érsek úr ő eminenciája önt tanulmányainak folytatására a budapesti központi papnevelőben rendelni méltóztatott. Helyét szeptember 1-én kell elfoglalnia. Remélem, hogy új helyén úgy szorgalmas tanulásával, mint komoly magaviseletével törekedni fog ő eminenciája magas kegyét meghálálni. Rapaics Rajmond apát kanonok kormányzó. Így tehát nem csak az Egri, hanem a központi szeminárium is nagy szerepet játszott Tóth Tiamér életében.
Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő verbita atya elmélkedését hallották.